Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, hajtsuk meg fejünket, fönnállva és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük te néked, hogy eljöhettünk ma ide a templomba. Köszönjük néked, hogy annak idején, amikor teremtetted ezt a világot, a hetedik napon megnyugodtál, és megszentelted azt a napot. Köszönjük néked, hogy törvényedben azt parancsoltad, hogy akik szeretnek téged és bíznak benned, szövetségeseid, azok ugyanúgy szenteljék meg a nyugalom napját, és töltsék azt te veled. Köszönjük te néked, hogy ezt a napot különösen is azért adtad, hogy majd, amikor eljön az idő, a te fiad is ezen a napon támadjék fel, ami nekünk most a hetedik nap, a vasárnap, ami akkoriban a hét első napja volt. De köszönjük néked, hogy mi ezen a napon emlékezhetünk a drága megváltónkra, az Úr Jézusra, te fiadra. Köszönjük néked, hogy adtad őt nekünk, és köszönjük néked, Úr Jézus, hogy ma is megemlékezhetünk a te feltámadásodról, és dicsérhetünk téged azért, mert megváltónká lettél ott a keresztfán. Adtad életedet, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Köszönjük néked, Istenünk, hogy megnyugodhatunk a te színed előtt, és föltekinthetünk a te fiadra ezen a napon is. És megújulhatunk az iránta való szeretetben, és az irántad való odaadásban, odaszánásban is. Kérünk téged, hogy adjad nékünk a te lelkedet, hogyha elhamvat volna bennünk valami a hit tüzéből, akkor újra feléledhessen az a tűz. És lángoló szívvel, veled való kapcsolatban megújulva, az irántad való szeretetben és odaadásban is felfrissülve tudjunk majd a következő hétnek neki feszülni. Kérünk téged most, atyánk, hogy lelked által eleveníts meg minket. Urunk, köszönjük néked, hogy így állhatunk most előtted. Valljuk, hogy te vagy a mi Urunk, Istenünk, és imádunk, és magasztalunk téged. És kérünk, hogy áldásod nyugodjék meg mindnyájunk szívén ezen az Isten tiszteleten is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét leülve, de figyelemmel hallgassátok Lukács evangéliumának 4. részéből, a 14. verstől olvassuk az írást a 32. versig. Tehát Lukács evangéliumának 4. részében, a 14. verstől a 32. versig ezt olvashatjuk. Jézus pedig visszatért a léleknek erejével Galileába, és híre ment néki az egész környéken, és ő tanított azoknak zsinagógáiban, dicsőítetvén mindenektől, és méne Názáretbe, ahol felneveltetett, és bement szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felállt olvasni. És adák néki az Ézsaiás próféta könyvét. És a könyvet feltárván arra a helyre nyitott, ahol ez volt írva, az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. És behajtva a könyvet, átadá a szolgának és leült. És a zsinagógában mindenek szemei őre áll valának függesztve. Ő pedig kezdte hozzájuk szólni, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. És mindnyájan bizonyságot tettek felőle, és elámélkodtak kedves beszédeim, melyek szájából származtak, és mondának, avagy nem a József fiai ez. És mondanékik, bizonyára azt a példabeszédet mondjátok nékem, orvos, gyógyítsd meg magadat. amiket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt a te hazádban is cselekedd meg azokat. És mondta, bizony mondom néktek, egy próféta sem kedves az ő hazájában. És igazán mondom néktek, hogy Illés idejében sok özvegyasszony volt Izraelben, mikor az ég 3 esztendeig és 6 hónapig be volt zárva, úgyhogy az egész tartományban nagy éhség volt. Mégis azok közül senkihez nem küldetett Illés, hanem csak Szidonnak Szareptájába az özvegyasszonyhoz. És az Elizeus próféta idejében sok bélpoklos volt Izraelben, de azok közül egy se tisztult meg, csak a Szíriából való Naamán. És beteltek mindnyájan haraggal a zsinagógába, amikor ezeket hallották. És felkelvén kiűzték őt a városon kívül, és vitték őt annak a hegynek szélére, melyen az ő városuk épült, hogy onnét letaszítsák. Ő azonban köztük átmenve eltávozott. És lement Kapernaumba, Galilea városába, és tanítja vala azokat szombatnapokon. És csodálkoztak az ő tudományán, mert beszéde hatalmas volt. Kedves testvérek, említettem a múlt vasárnapi igehirdetésben, hogy jó volna egyszer kicsit utána járni annak, hogy Jézus, ami Urunk és megváltónk, mint tanító, milyen viszonyban állt az Ószövetséggel. Úgy határoztam, hogy ez nem maradjon egy vágyálom, hanem ma egy kicsit járjunk utána ennek a viszonynak, és vegyük egy kicsit nagyító alá az Úr Jézus és az Ótestamentum viszonyát. És ha ezt tesszük, akkor engedjük, hogy ő már ezzel is tanítgasson bennünket, már is tanítgasson bennünket arra, hogy hogyan is kell nekünk az Ószövetséget is, meg természetesen az Új Szövetséget is, vagyis a Szentírást tekinteni. Hogyan kell azt kezelnünk, hogyan kell ehhez viszonyulnunk. Rögtön előre bocsátom, hogy az Úr Jézus, amikor a Szentírásokról beszélt, akár széles körbe tette, akár a tanítványai belső körében, vagy akár önmaga számára használta az írást, amint azt majd látni fogjuk mindjárt. Az Isten ószövetségi írásaihoz a legmaximálisabb bizalommal, szeretettel, tisztelettel viszonyult. Ezt... Hát nem is kell ebben a körben itt különösebben hangsúlyoznom, de fontos azért legalább egyszer aláhúzni. Mert ha mi is hívő emberek vagyunk, akkor a Szentírásnak kulcs szerepet kell betöltenie a gondolkodásunkban, a hitünkben, az életünkben. És ugyanazzal a maximális tisztelettel, szeretettel, bizalommal kell lennünk az írás iránt, amilyennel az Úr Jézus Krisztus volt. A másik dolog, amit talán alá kell még húzni bevezetőben, hogy mivel az Úr Jézus számára a Szentírás ennyire értékes, sőt a legértékesebb kincs volt, ezért abszolút tekintélyt tulajdonított neki. Látjuk a beszédeiben, hogy ez mindig a végső érv. A norma normans, a legfelsőbb norma, a felülírhatatlan, a bírálhatatlan, ami megvan írva, az megvan írva, és az úgy van, az abszolút igazság. Ahhoz az ember gondolkodásába, életvitelébe, cselekedeteibe, az élete különböző dolgaiban is teljes mértékben igyekezni kell alkalmazkodni. Jézus maga is alkalmazkodott mindenben az íráshoz, abszolút tekintélynek is tekintette, az élete irányítójának tekintette. Nekünk is ugyanígy kell viszonyulni, ha Jézus tanítványai vagyunk. Még azt is előre bocsátom, hogy az Úr Jézus Krisztus úgy beszélt az írásról, mint ami róla beszél. Tehát az ószövetségi szentírásokat úgy hozta az emberek elé, hogy azok őróla szólnak. A legevidensebb példa, amikor az emmausi tanítványoknak magyarázta az írásokban mindazt, ami ő felőle megíratott. És mondja, kezdte Mózesnél, és folytatta a többi iratoknál, és ahogy mentek, mendegéltek ott az úton, a két tanítvány meg a feltámadott, akit nem ismertek föl, Jézus csak fejtegette nekik mindazt, ami róla íratott meg az írásban. Mert az írások róla beszélnek. Az Ószövetség írások mind a mai napig Jézusról tesznek tanúságot. És talán a negyedik ilyen előre bocsátani való még az, hogy az Úr Jézus Krisztusról szólnak az írások, mint ahogy Jézus Krisztus az írásokról szól. Tehát Jézus Krisztusra nézünk, és nézzük, hogy mit tanított, és mit cselekedett, és benne látjuk az ószövetségi írások tökéletes beteljesülését. Nem csak, hogy Jézusról szól az ószövetség, hanem Jézus meg az ószövetségről szól. Az egész élete tulajdonképpen az ószövetségi írásoknak a testé létele. Az ige testé lett ilyen formába is. Hát sok érdekes dolgot lehetne még mondani, de ezeket előre bocsátva, hadd hívjalak benneteket, hogy először is vizsgáljuk meg, hogy az Úr Jézus a legszélesebb nyilvánosság előtt a Szentírást használta. Amikor itt olvastuk az írásban, hogy a szolgálata legelején bement a názáreti zsinagógába, és ott mindenek szemei rá tekintettek, akkor az Úr Jézus átveszi a zsinagóga szolgától az Ézsaiás tekercset, és hát kinyitja, megnyitja, és oda megy az Ézsaiás próféta könyvének a 61. részéhez, és felolvassa az itt felolvasott részletet. Szinte ugye a lelki szemeink előtt láthatjuk ezt a jelenetet, hogy bezsúfolódtak a zsidók ebbe a kis zsinagógába, Jézus áll a pulpituson, nagy tekercs ott előtte, és olvassa fel belőle, és aztán utána szépen összetekeri a tekercset, és azt mondja röviden, hogy ez az írás ma teljesedett be fületek hallatára. Ez azt jelenti, hogy én vagyok az, akiről Ézsaiás próféta beszélt. Itt áll előttetek az, akiről a próféta szólt. Az írás rólam tesz tanúságot, mondja a zsinagógai közönség előtt. De nem csak abban a zsinagógában használta így az írást, hanem nyilvánvalóan olvastuk itt, hogy járta a különböző településeket, és azok zsinagógáiban is tanított, és szinte biztosak lehetünk benne, hogy ugyanezt történt azokon a helyeken is, hogy felolvasott az írásból, és aztán az Ószövetség írást kezdte magyarázni az embereknek, és hát azt nem tudjuk pontosan, hogy mindenhol így önmagára mutatott-e, hogy én vagyok az, akiről a proféták beszéltek, de feltételezhetjük, hogy másutt is mondott olyat, mint amit Názáret bemondott. Az írásokat minden esetre magyarázta, akár mondta ezt, akár nem, akár önmagával összekapcsolta, akár nem, az írásokat magyarázta Jézus a zsinagógába, és rendkívüli módon magyarázta. Nyilván mindenütt az volt az emberek benyomása, amit itt is olvasunk, Lukács tollából, hogy nagyon kedves volt a beszéde, kedvesen, szépen beszélt, ahogy szokták mondani ma egyes igehirdetőkről, hogy olyan szépen prédikál. Hát ő is szépen prédikált, kedves volt a szava, és nem csak ezt mondják róla, hanem azt is mondják, hogy hatalmas volt a beszéde, vagyis erős volt a szava, behatolt az emberi szívekbe, lelkekbe is. És úgy magyarázta az írásokat, hogy megragadta az embereket az. De mindig az írásokat magyarázta. Amikor vizsgáljuk az Úr Jézusnak ezeket a nyilvánosság előtti beszédeit, akkor feltűnik az embernek, hogy ugye a zsidók az ószövetség iratokat három nagy csoportba csoportosították, úgy, mint a Tóra, aztán utána jöttek a proféták, és aztán az egyéb iratok. Ez volt a három nagy iratcsoport. Az Ószövetségnek a 39 könyvét így beosztályozták. És a lényeg, hogy az Úr Jézusnak a szavait vizsgálva, utána kutatva, ő mind a három iratcsoportból idéz. Idéz az iratokból, idéz a prófétákból, idéz Mózestől is. Mindenhonnan idéz. A legtöbbet talán Mózes 5. könyvéből idézi az Úr Jézus, de nagyon sokat idéz még a Zsoltárok könyvéből is, de más iratokból is, más szent iratokból is. Ha elemezzük ezeket a nyilvánosság előtti beszédeit, az Úr Jézusról kiderül, hogy ő az ószövetségi kijelentésnek majdnem minden korszakát érintette. Ugye itt egy korszakról van szó, mert a teremtéssel kezdődik, aztán eljutunk a bűneseten keresztül Ábrahámig, aztán a zsidó nép története. Ez egy hosszú történet, aminek során Isten sokszor szólt az emberekhez, sokféleképpen. És Jézus erről az egész hosszú kijelentés történetről beszél. Beszélt az ember teremtéséről, a házasság szereztetéséről, Ábel haláláról, Noé napjairól, Sodomáról, Ábrahámról, Isten megjelenéséről Mózesnek a csipkebokorban, beszélt a mannáról, beszélt az érckígyóról, Dávid bolyongásairól, Salamon dicsőségéről, itt olvastunk Elizeusról, Illésről, olvasunk Jónás jeléről, máshol Zakariás vértanúságáról beszél, tehát végig megy az idézetek rendjén, ahogy tanítja az embereket, az egész Ószövetségen. Mert látszik, hogy a számára nem csak, hogy mindhárom iratcsoport, hanem az egész történet fontos. Az egész történet fontos. És hát, ha nem is csodálkozunk azon, hogyha jönnek hozzá emberek, hogy kérdezzék őt erről, arról, akkor visszakérdez. Olykor visszakérdez Jézus, hogy a törvényben mint van megírva, hogy olvasod? De ő tudja, hogy mi van a törvényben megírva. Te hogy olvasod ott? Mi van ott odaírva? Emlékezzél csak rá. És akkor megkapod a választ. Abból, ami meg van írva. Egy alkalommal Márk evangéliumában olvassuk ezt a részt. Ezt az írást se olvastátok, oké? Mondja a zsidóknak, és elkezd beszélni a 118. Zsoltárról, amiben meg van írva, hogy amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletkő. Hát meg van írva, nem? Nem olvastátok, hogy meg van írva? Azoknak a városoknak a népét, akik megint a nagy nyilvánosság előtt, akik látták a csodáit, Korazin, Betsajda, Kapernaum, azt mondja nekik, ti láttátok a legtöbb csodámat, és mégse hittetek bennem. Emlékezzetek csak Tírusra, Szidonra, Sodomára. Mi lett ezekkel a városokkal, akik megvetették a hozzájuk szóló Istent? És elutasították a hitet. Visszamutat a régi időkbe Isten ítéleteire, amiket az Ószövetség elénk ad. Azoknak a zsidó embereknek, akik mennek hozzá a pusztába, sokan kivonulnak utána a pusztába, elkezd nekik beszélni a mannáról, amit Isten Mózes idejébe adott Izrael népének a pusztában. Most azt mondja, én vagyok a manna, az élet kenyere, amely a mennyből szállt alá. Az is rólam beszélt. De hogy is volt a régi időkben? Amikor megkérdezik tőle, megint a nyilvánosság előtt, ugye farizeusok szokták Jézust ostromolni, vagy éppen a szadduceus párt képviselőjékkor épp a farizeusok közül jött valaki, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben? És akkor Jézus idézi Mózes 5. könyvéből, szeresd az Urat, a te Istenedet, és a 3 Mózes 19-ből, és szeresd fel a barátodat, mint magadat. Tehát a legnagyobb nyilvánosság előtt Jézus az írásra, állandóan az írásra hivatkozik. Amikor jönnek a farizeusok, főpapok, írástudók, hogy hallod, hogy itt a templomba, hogy dicsérnek téged a gyerekek? Mert azt mondták, a gyerekek ott kórusba énekelték, hogy Hozsána Dávid fiának. Akkor Jézus azt mondja nekik, hogy hát nem olvastátok a 8. Zsoltárba? Nem, most már 8-at én teszem. A Zsoltárok könyvébe a kicsiknek és a csecsemőknek szája által erősíted meg hatalmadat. Hát itt történik előttetek. A kicsik és a csecsemők dicsérnek engem. Magasztalnak fel engem. Amikor az Úr Jézus beszél arról, hogy megvetik majd, és elutasítják, akkor is Dániel könyvéből idéz. Sohasem olvastátok-e? Tehát amikor a szadduceusokkal vitatkozott, ha már említettem őket, a feltámadásról, akik tagadták a feltámadást, akkor a feltámadást a Mózes második könyvéből vett idézettel bizonyítja. Nem olvastátok-e, hogy Isten Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Isten, hát Isten nem a holtak Isten, hanem az élőknek az Istene. Ők élnek. Van halál utáni élet. A lélek élt. És azt mondja a farizeusoknak, ti azért tévelyektek, azért tévedtetek, mert nem ismeritek az írásokat, se az Istennek hatalmát. És mindaz, aki nem ismeri az Istennek hatalmát, és nem ismeri az írásokat, az hisz a hazugságoknak, és eltéved. Ez mind a mai napig így van. De ő nem tévelyget Jézus, mert hitt az írásoknak, és ismerte az írásokat, és erre tanított másokat is. Tehát testvérek, figyeljetek oda erre a dologra, hogy Jézus akármilyen helyzetben, akárhol van, akárkik kérdezik, akárkik támadják, akárkik figyelik érdeklődve, állandóan az írásokat hozza elő, és azokat magyarázza az embereknek. Ő írásmagyarázó elsősorban. Legelsősorban persze megváltó és úr, de tanító, aki az írásokat fejtegeti. Még ott is, amikor a főpap kérdezi, az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, hogy te vagy-e a Krisztus, az Istennek fia. És Jézus azt mondja neki, te mondtad, sőt, azt mondom neked, meglátjátok az embernek fiát ülni az Isten hatalmas jobbja felől, és eljönni az égnek felhőiben. Proféciákat idéz a Zsoltárok könyvéből, a 110. Zsoltárból és a 7. Zsoltárból. Válaszolva a főpapnak is. Meg van írva. Hát azokra a... Hát még sorolhatnám, testvérek, nem akarlak benneteket megterhelni túlságosan, de annyira csodálatos, hogy az Úr Jézus olykor ilyen szavakat is kiemel az Ószövetségből, és magára alkalmazza, például amikor önmagát vőlegénynek nevezi. Vőlegénynek. És ez az egész Ószövetségi Szentírásnak a kivonata ez a szó. Vőlegény, a 45. Zsoltár, énekek éneke, Jeremiás 3, Hóseás 2, mindenhol arról úgy van szó a megváltóról, a messiásról, mint aki a népének a vőlegénye, férje. Gondoskodó, szerető férje. Magát Jézus vőlegénynek nevezi, aztán magát emberfiának is nevezi, akkor Ezékiel könyvéből, Dániel könyvéből meríti ezt a kifejezést. Mert ott van szó arról, hogy a messiás embernek fia lesz. Amikor azt mondja Jézus, hogy ő a világosság, János evangélium a 8. részében olvassuk, amikor azt mondja, hogy ő az élet, akkor ószövetségi igéket idéz tulajdonképpen kimondatlanul is. Mert Istenről úgy beszél az Ószövetség, mint világosságról és életről. Tehát Jézus, testvéreim, ahogy mondtam a legelején a bevezetőbe, a legszélesebb nyilvánosság előtt, amikor tanít, akkor az írásokat hozza elő, amik ott vannak benne. Nem csak ő van az írásokban, hanem ő benne is ott vannak az írások. És ha megérintitek, jön belőle az írás. Ez az igazi tanító, aki ennyire megvan telve az írással. És a nyilvánosság előtt is az írást képviseli. De megyek egy kicsit tovább, nézzük meg, hogy Jézus a tanítványi körében is használta az írásokat. És ugyanígy, ahogy az eddigiekben is láttuk. Ugye az Úr Jézusnak nem csak széles hallgatósága volt, amikor ott voltak a tanítvány is, de ott voltak mások is, érdeklődők, ellenségei, akár még külföldiek is olykor felbukkantak, ugye nem zsidók is ott voltak a hallgatóságában, nem csak ott elemezte az írást, és fejtegette az írásokat, értelmezte az írásokat, hanem amikor úgy az ő legbenső baráti körében volt, a tanítványai körében, ott is ezt csinálta. Amikor például ugye beszélt a példázatokat a sokaságnak, akkor hát az emberek nem értették, hogy mit mond a tanítványa, és értették, hogy mit akarsz ezzel mondani. Mit akarsz mondani a magvető példázatával például. De a tanítványainak volt egy ilyen áldott lehetőség, hogy amikor Jézus magára maradt, akkor oda mentek hozzá, oda somfordáltak, és megkérdezték, hogy Miért beszélsz a sokaságnak példázatokba? Hát nem értik, mi se értjük, de ők se értik. És akkor Jézus Ézsaiás könyvéből idéz nekik, és a prófétákra és a régi kegyesekre emlékezteti őket, akik azt mondja, hallani és látni kívánták azt, amit csak a ti számotokra van fönntartva. És most elmagyarázom nektek, hogy miről szól a magvető példázata. És elmondja nekik. Elmondja nekik. Ugyanígy volt, amikor ott egy példázatot magyaráz meg, de azért, hogy a profécia teljesüljön. Amikor oda mennek hozzá, hogy a világ végéről érdeklődjenek a tanítványai. Megint szűk körbe vannak. Jézus ott is erre a kérdésre, hogy hogy lesz a világ vége, mint lesz a világ vége. Elkezdi nekik mondani a tanítását, és honnan veszi? Hát az Ószövetségből. Dániel könyvét idézi, Dánielt egyenesen Jézus prófétának nevezi, akit a zsidók nem is neveztek abban az időben prófétának, de Jézus prófétának nevezi. Hivatkozik Mózes könyvére, hivatkozik Jóel könyvére, a végidőkről szóló beszédeket is végig elemezgethetnénk, nem tudjuk végig elemezgetni, de számos alkalommal veszi az ószövetségi képeket, igéket, és magyarázza azokat a tanítványainak. Amikor a tanítványaival beszélget, akkor mindig kiderül, hogy mennyire benne van az írás Jézusba. Mennyire benne él az írás Jézusba. Különösen, amikor például az életének az utolsó szakaszához él, és elkezd nekik a szenvedéseiről beszélgetni. Mindig ezt mondja, hogy maga mellé vévén a 12-t, íme felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik, mindaz az ember fián, amit a próféták megírtak. Mert pogányok kezébe adatik, megcsúfoltatik, meggyaláztatik, megköbdöstetik. És megostorozván megölik őt, és harmadnap föltámad. Ezek írattak meg, amiket Jézus idéz, ezek ószövetségi proféciák a messiásról. Egytől egyig, minden szó profécia. Ez fog beteljesedni. Ők ezekből semmit nem értették, és a beszéd előlük el volt rejtve, és nem fogták fel a mondottakat. De Jézus akkor is mondta nekik. Amikor tanítványaival ült és elfogyasztotta a húsvéti bárányt, ezt az utolsó ünnepélyes cselekedetet is azért teszi, hogy megerősítse Mózes második könyvéből a páska bárány történetét, amit a kivonuláskor fogyasztottak el ugye a zsidók, és ami előre mutatott Jézusra. És amikor ettek, olvassuk, ezt mondta Jézus, bizony mondom néktek, ti közületek egy elárul engem. És feletté megszomorodva kezdték mindannyian kérdezgetni, én vagyok-e az Uram? Ő pedig felelvén mondta, aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. Az embernek fia jól lehet elmegy, amint meg van írva felőle, de jaj annak, aki az embernek fiát elárulja. Jobb volna annak az embernek, ha nem született volna. És idéz megint, és még jó akarom is, akiben bíztam, aki kenyeremet ette, fölemelte sarkát ellenem. Ez az ige van a háttérben. Ez az ószövetségi profécia. Meg van írva, az embernek fia felől folytatja, hogy bűnösök közé számláltatik. És mondom néktek, hogy még ennek az írásnak is be kell teljesülnie rajtam, hogy a gonoszok közé számláltatott. Mert amik rám vonatkoztatnak, elvégeztetnek. Tanítványi körbe állandóan emlékezteti őket arra, még a halál előtt, hogy neki most szenvednie kell és meg kell halni. Utána föl kell támadnia. De most ezen kell átmennem. Egyszerűen, amikor megjelenik megint a tanítványainak egyébként a feltámadás után, említettem már az emmausi történetet, mit csinál? Magyarázza nekik az írásokat, hogy neki meg kellett halnia, de föl is kellett támadnia. Hát nem, csak az történt, ami megvan rólam írva. Csak ez történt. Így biztosította a tanítványai előtt is, hogy a Szentírás ószövetségi részében is bízzanak, és abba őt keressék, őt vegyék észre. Amikor, hát nem csak ott az Emmausi úton, hanem másutt is beszélt még a feltámadott tanítványaival, akkor mindig ugyanazt mondja. Lukács evangéliumában olvassuk, ugye, hogy még 40 napon át megjelent tanítványainak, és az Isten országára tartozó dolgokról beszélt nekik, kimutatva, hogy be kell teljesedniük mindazoknak, amik Mózes törvényében a prófétáknál és a zsoltárokba felőle megírattak. Tehát az Úr Jézus, amikor feltámadt testvérek, megint ugyanaz a Jézus volt, mint aki meghalt, és előtte volt, mert előtte is az írásokat magyarázta a tanítványnak, és amikor föltámadt, ugyanúgy az írásokat magyarázta nekik tovább. Mert a tanítványoknak az írásokba kell járatosnak lenniük. Jézus, amikor feltámadt, figyeljétek meg, hogy nem valami ezoterikus tant, nem valami új kijelentést, vagy valami nem tudom micsodát tanított, hanem arra vette a tanítványait rá, hogy újra az írásba nézzenek. És ott keressék őt, és ott lássák meg őt. És erősödjenek meg a hitükben. Értitek, hogy Jézus a legszélesebb nyilvánosság előtt is, de a legszűkebb körben, a tanítványai körében is mindig az írás nyomta. Most így mondom. Nekünk is az írás nyomja Jézus, testvérek. Állandóan az íráshoz visz minket. És hogyha netalántán eszünkbe jutna, hogy a Szentírásnak valami részét mondjuk megsemmisítsük, kihúzzuk a Bibliából, akkor Jézussal találjuk magunkat szembe. Mit mondott egyszer az embereknek? Az írás fel nem bontható. Ez azt jelentette, hogy az írásban még azok a részek is, amiket az emberek esetleg nem értenek, azok is fontosak. És nem lehet belőle kihúzni azért, mert valaki nem érti, vagy nem hiszi. Mert mi van megírva a zsoltárokban? Azt mondja Isten az embereknek, hogy istenek vagytok ti. Na, ugye gondolnánk, hogy hoppá, hoppá, ugye a zsidók is azt gondolták, hogy hát ez valami hiba lehet ott az írásban, hogy valami, mi az, hogy az embereknek mondja, hogy istenek vagytok ti. Hogy kell ezt érteni? Ja, jobb, nem is értjük, hát inkább húzzuk ki. Mire Jézus azt mondja nekik, hogy ha, álljon meg a fáklyás menet, az írásból egy szót se lehet kitörölni. Egy szót se, még egy kis jodocska is be fog teljesedni, egy kis a legkisebb héber betű, egy ilyen kis veszőcske. Még azt sem lehet kitörölni az írásból, nemhogy egy szót, mert Isten nem véletlenül beszélte azt a dolgot. Ott, hogy az van, akkor az van, mert az írás fel nem bontható. Egy része se tehető hatályon kívül, mert egy részét félreteszitek, az egésznek az egységét megbontottátok, és elkezdtétek szétrombolni. Nem lehet, mondja Jézus a tanítványainak is, meg másoknak is, nekünk is. Na most ugye példát mondok nektek erről, mint ma Jézus tanítványai vagyunk, ugye, úgy tartjuk magunkat. Például, ha a Szent Háromságról olvasunk, nem értjük ezt a dolgot. Vagy ha a predestinációról olvasunk netalántán, amivel lépte nyomon egyébként találkozunk, akkor csodálkozunk azokon a hívőkön, akik kijelentik, hogy olyan nincs. Meg akik ilyenekről beszélnek, azok tévtanítók. Hát ne beszéljünk már ilyeneket. Vagy mondhatunk más dolgokat is, amik titokzatosak, nem értjük őket. És akkor foghat, akkor az, mintha ott se lenne. Az írás fel nem bontható. Nem bontható meg, mert ha ezt tennénk, akkor a Szentírásnak az egységét, amit Jézus mindennél többre tartott, megbontanánk. Ezt nem megengedett nekünk. Az egész írás előtt meg kell hajolnunk. Az egész Ószövetség előtt, de most már az egész Új Szövetség előtt is. Tanítványként. Na, harmadik dologra térek viszont, hogy egy kicsit haladjunk is. Jézusról láttuk a széles nyilvánosság előtt, láttuk a tanítványi körben, most lássuk, hogy a saját magánéletében is hogy használta az írást. Mert Jézus a saját maga számára is, az ő szívébe, az ő lelkébe is használta az írást, testvérek. Már eddig is ezt láttuk, hogy neki ez volt a gyönyörűsége. Ez volt a gondja, erre volt gondja, ez volt az eledele. Ebből élt, de vajon kérdezhetjük, hogy a szív teljességéből szólt a száj? Tényleg, amikor a nagy széles nyilvánosság előtt beszélt, oké, amikor a kiskör előtt beszélt, oké, de a maga számára, a szívében is az írás volt a legfontosabb? Ő ott bent is, a szíve teljességéből szólt a szája? Bizony. Minden emellett szólt, testvérek. Annyira csodálatos dolog ez, hogy az Úr Jézus tulajdonképpen magába is hozta az írást, mert ő Isten volt, aki adta az írást. Ezért is ismerte annyira az írásokat Jézus, mert ő maga ihlettet, részt vett a Szentírás létrehozatalában. De az Úr Jézus másfelől ember is volt, és ő neki, mint embernek, valóságos embernek tanulnia kellett az írásokat. És hát olvassuk a Bibliában, hogy Jézus gyarapodott, testileg, lelkileg is gyarapodott, de ez azt jelenti, hogy tanulta az írásokat is. És ebbe az ő tanítója szinte biztosan mondhatjuk, hogy Mária volt. Mária, akinek az hála énekét ismerjük a Bibliából, ugye, és látjuk abból a hála énekből, hogy ez az ószövetségi kegyes asszony, ez tele volt a Bibliával, és nagyon jól értette a Bibliát, az ószövetséget. Magasztalja az én lelkem az Urat. Ugye is olvassátok el Mária hála énekét. Ez az asszony, ez az anyuka, aki testileg volt anyja Jézusnak, nyilván a gyermekének a lelke elé tárta az írást. Azt tanította neki. A történetet, magát a szöveget. Otthon a férjével együtt, akit ráadásul Isten félő embernek nevez ugye a Biblia, Józseffel együtt, aki hát nem volt, csak befogadó apja volt ugye Jézusnak, de ez a befogadó apja, az is tulajdonképpen egy istenfélő írásba járatos ember lehetett. És ők ketten, Mária és József, mint egy istenfélő házaspár, tanították is a gyermeket, elsősorban Mária, de a példájukkal, hogy előtte éltek. Fölhívták újra a gyermek Jézus figyelmét is már Isten igéjére. És így egész kiskora óta oktatást nyert az Ótestamentumban. És aztán ez nyilván a későbbiekbe folytatódott. Mi csak azt tudjuk, hogy Jézus, amikor 30 évesen ugye kilép a nyilvánosság elé, akkor már ő, ha csak embernek néznénk, akkor is tökéletesen ismerte az írásokat. És nem csak, hogy tudta is statisztikailag, hogy mi hol van megírva, hanem értette az írásokat. Benne éltek az írás igazi szavai és értelme. És olyan csodálatos ez, hogy de idáig valahogy Jézus eljutott. És aztán látjuk testvérek, hogy amikor Jézus magába marad, példának okáért hozom elsőként nektek a pusztát, amikor kimegy, hogy a sátán elkezdje őt kísérteni, ugye óriási kísértéseknek teszi ki a sátán, mindjárt a pályafutása leges legelején, hogyha lehetne, megakadályozza, hogy eljusson a keresztig, meg a feltámadásig, meg a dicsőségig. Megpróbálja őt a maga szolgálatába állítani. Ugyanúgy, hogy az első ember párral cselekedett. Ádámot sikerült Évát is megnyernie, ugye magának. Megpróbálta most Jézust is, a második Ádámot maga mellé rángatni. És Jézus mit csinál, amikor nincs ott senki, csak ő meg a sátán? Akkor mindig mit mond? Meg van írva. Mire a sátán is ugye mindig előhozakodik mindenféle hamis ige magyarázatok, hogy de ez is meg van írva, meg így is meg, de Jézus meg van írva. Ez van megírva, meg az van megírva, és háromszor idéz, Mózes 5. könyvéből idéz mindahányszor. És ezzel elhárítja a kísértést, és legyőzi a sátánnak a próbálkozásait. Nem hivatkozik Jézus testvérek ebbe a csatába arra, hogy az én lelkiismerete, meg az én érzéseim, meg mások gondolataim, meg mások vélekedései, semmi. Csak arra, amit Isten mondott a Mózes 5. könyvébe. Magánéletében használta Jézus az írást, a kísértése kivédésére? Természetesen igen. Amikor később megint magára marad és tusakodik azzal, hogy az életét oda kell adni, akkor ott is mi a támogatója, mi a megerősítője Jézusnak? Az, hogy meg van írva. Meg van írva. Ez erre támaszkodott. Amikor a Gecsemánéban ugye elmondja az imádságait, amikor János evangéliumának a 17. részében olvasható főpapi imádságát elmondja, abba is hivatkozik az írásra. Azt mondja a főpapi imádságába, amikor az atyával van a meghitt közösségben, nincs ott más, csak ő van ott. Azt mondja, hogy be kell teljesülnie az írásoknak, hogy akiket nekem adtál, azok közül egyet se veszítettem el. Ezért nem veszítettem el senkit azok közül, akiket nekem adtál. Egyedül a veszedelemnek fia, idéz megint egy ószövetségi elnevezést, a veszedelem fia Júdás, ő elvész. De ő is azért, mert meg van írva, hogy neki el kell vesznie. Egyszerűen telve van az írással, testvérek, nézitek a Golgota keresztjén lévő Jézust. Ahol mondjuk ott vannak a tanítványa is részben, meg ott van egy nagy sokaság is, de azért ott az ember mégse azokra van elsősorban tekintettel, amikor fő van szögezve, és rászáll a bűné lesz, és rászáll az Isten átka és haragja, és a poklok mélységére ereszkedik, akkor nem másokra van tekintettel, hanem ott csak maga van, és ebbe a három óráig folyó haláltusát, amikor folytatja, és ezt nézzük, akkor állandóan a zsoltárokat idézi. Emlékeztek, hogy volt egy ilyen sorozatunk Jézus utolsó hét szava a kereszten. És ott is láttuk ezt, hogy mindig, hogy beteljesüljön az írás, azt mondta, szomjazom. És még, hogy az a profécia is beteljesüljön, hogy az én eledelem helyett mérget adtak nékem, és szomjúságomban ecettel itattak, így kiáltott, szomjazom. Ez is azért hangzott el részéről, mert akarta, hogy ott is még beteljesüljön az írás. Amikor az utolsó szavát mondja, az is az írásból való, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Zsoltárok 31. Egyszerűen Jézus a maga számára az írásba kapaszkodik állandóan. A lelke, a szíve az írásba nyugszik meg. Még akkor is, hogyha annak a követése a legnagyobb terheket és legnagyobb szenvedéseket és a halált hozza el a számára, akkor is az írásra. És talán még egyet mondok ezzel kapcsolatban, bár ez már nem annyira talán ide tartozik, de hogy a feltámadott Jézus mennyire telve van az írással, a feltámadott Jézus is ugye beszél a Bibliában, a Jelenések könyvében olvassuk a leveleit, amiket a gyülekezeteknek írt. És ezekben a levelekben állandóan megint az ószövetségi neveken emlegeti magát. Én vagyok a Dávid gyökere és sarjadéka, és a többi, nem idézem most. Jézus testvérek, tehát a lényeg, ezt ragadjátok meg ma, hogy akár a nyilvánosság előtt van, akár a szűkebb tanítványi körében, akár önmagában van, a Szentírás számára az Ószövetség az a non plus ultra. Át van itatva vele a lelke. Ő maga válik azzá, ami az írásban van. És beteljesül az írás az ő egész valójába, a tanításaiba, a cselekedeteibe. Semmi más, mint az írásnak a testet öltése, Jézus. Nem lehet elválasztani őt és az írást. Egyszerűen elképesztő. Most azt mondom nektek, elképesztő, de csodálatra méltó. És imádnivaló ez a Jézus. Imádnivaló, testvérek. És nem csak, hogy imádnivaló, hanem akkor követni méltó. Hát kérdezzük meg magunkat, hogy akkor a mi szívünkben hol van az írás? Hol van a Szentírás? Ilyen döntő szempont? Mindent eldöntő szempont? Igazság? Amihez minden részében igyekszünk alkalmazkodni? Engedjük, hogy átitasson bennünket? A 40. Zsoltárban olvassuk, hogy ott is a Messiás mondja, hogy íme jövök, a könyvtekesben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Hát ez Jézus, ez vagyok én is. A te törvényed keblem közepette van, és azon vagyok, hogy teljesítsem az írásokat az életembe. Ez a szentségnek, testvérek, az élet szentségnek a titka, de úgy is mondhatom, hogy a Krisztus követésnek a titka, hogy az íráshoz alkalmazkodok. És alávettem magam az írásnak. Akkor is, hogyha ez szenvedést okoz, akkor is, ha örömet okoz, ha tusakodást hoz magával, meghajlok az írás előtt, és igyekszem, hogy bennem valahogy testet öltsön, bennem is testet öltsön. Nyilván nem fog úgy, mint Jézusba. Ezért szüntelen kegyelemre szorulok. Ezért halt meg Jézus a kereszten, hogy kapja kegyelmet az írástól való eltéréseimre. De újra kezdhetem Jézus kezébe kapaszkodva, ő rábízva magamat, ezt a próbálkozást, ezt az erőfeszítést. Azért, mert szeret engem az Isten fia, és szeret Isten, és én is szeretem őt. Nos, nem folytatom ezt a ige magyarázatot. Azt hiszem, hogy a lényeget sikerült megértenetek, értsétek meg, és véssétek a szívetekbe. Jézus és az írás egy. Elválaszthatatlanul egy. És nekünk is elválaszthatatlanul egyé kell lennünk az írással. Éppen ő miatta. Igyekeznünk kell, hogy megvalósuljon bennünk is, ugyanúgy, mint ahogy ő benne. Ha nem, akkor mehetünk a kegyelemért. De szabad újra nekifeszülnünk, és újra próbálkoznunk ezzel. Majd egyszer megérkezünk a tökéletességbe. És akkor azt mondja Jézus, hogy akkor olyanok lesznek, leszünk, mint ő. Akkor egyé válunk az igével. Mi is az ige megtestesülései leszünk, szentek és fedhetetlenek ő előtte. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük néked, hogy annak idején adtad az írásokat. Ihletted ott a régi időkbe Mózest, Ézsaiást és a többi profétákat, és leírattad velük azokat a szavakat, amiket le kellett írniuk. Sok mindent mondtak még azon kívül is, amiket leírtak, de ezeket leírták, mert így akartad. És tudhatjuk, hogy az írás tőled ihletett. És áldunk azért, Istenünk, mert ezekben az írásokban már századokkal előre a te fiadról beszéltél. Hogy úgy, hogy azok telve vannak a Mesiásra, a Krisztusra vonatkozó proféciákkal, utalásokkal. Hogy amikor majd eljön ő, akkor népet fölismeri, és mi is fölismerjük, hogy ő nem akárki. Ő rendkívüli valaki. Meglássuk a Jézusnak dicsőségét. És meghódoljunk előtte. Olyan szomorú, hogy népe tagjai közül annak idején oly kevesen hajoltak meg előtte. És az is szomorú, hogy ma is olyan kevesen hajlanak meg Jézusod előtt. De kérünk téged, atyánk, hogy végezd el a mi szívünkben, legalább a mi szívünkben, hogy mi meghajoljunk Krisztus előtt. Elismerjük őt annak, aki a te fiadnak, a mi megváltónknak, a mi urunknak. És segíts, hogy az írások, amik az ő szívében ott éltek, és az ő életébe valóságá váltak, azok így legyenek a mi életünkben is. Hadd váljon bennünk is valóságá a te akaratod, a te igéd. Hadd itassa át a lelkünket, a szívünket a te szavad. Hadd telítődjünk meg azzal, sokkal inkább, mint mással. Látod, mennyi mindent magunkba tudunk szívni ebbe a világba. Hírek, újságok, pletykák, hazugságok, tömkelege. Látod, hogy mennyire meg tudunk telni ezekkel. Hadd teljünk meg inkább a te igéiddel, Urunk. Hadd szorítson ki a szívünkből minden egyéb hazugságot, féligasságot, fölösleges dolgokat, és hadd telítődjünk meg a te szavaddal, hogy a szívnek teljességéből szólhasson aztán a száj, és történjen az életünk. Kérünk téged arra, hogy fogadd el most imádatunkat, hódolatunkat, Jézus, te, aki egy vagy az írással, és aki ma is az írást mondod nekünk, segíts, hogy meghajoljunk előtted, és meghajoljunk az írás előtt, minden napon. Tudjuk azt mondani, hogy akármit is érzünk, akármit is gondolunk, akármit is hirdet a világ, meg van írva. És mi arra hagyatkozunk, mert az az igazság. Segíts lelkeddel, hogy eljussunk erre a meggyőződésre, és erre az életvitelre is, ami a te igédhez igazodik. Köszönjük néked, hogy a mai napon is tereád, függeszthettük a tekintetünket, és köszönjük, hogy téged hallgathatunk itt mindnyájan, ige hirdetős, ige hallgatók is. Te lehetsz a középen, és kérünk, hogy maradj is a középen, szívünkben, életünkben. Vezérelj minket, Urunk, a te igéddel, a te igéd igazság. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most magunkat, gyülekezetünket, családjainkat. Nagyon kérünk a betegeinkért, hogy gyógyító szereteteddel vedd őket körül. Kérünk téged arra, hogy áld meg a gondozóikat, az ápolóikat is sok erővel, békességgel. Kérünk téged arra, hogy tekints a mi népünkre, és vonn magadhoz minél több honfitársunk szívét, és add meg, hogy ennek érdekében tiszta ige szólaljon meg sok helyen, minél több helyen. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdettem először is, hogy az elmúlt héten házasságkötésre került sor a gyülekezetünkben, de nem itt volt a templomban, hanem Lajosmizsén. Házasságot kötött Német István és Pap Orsolya. Pénteken volt az esküvő, délután 17 órakor. Isten áldja meg az ő életüket, házasságukat. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat, amiket szokott időben megtartunk, ifjúsági órát, bibliaórát, és most két év után lesz újra hölgykoszorú. Ugye a Covid járvány miatt nem tudott összejönni a gyülekezeti alkalmakat nem tudtuk megszervezni, így ez is már régen volt, de most lehetséges, így aztán 30-án lenne az csütörtök. Csütörtöki nap, tehát csütörtökön este 18 órakor lenne ez a hölgy koszorú. A hölgyeket szeretettel hívjuk és várjuk erre az alkalomra. Hirdetem még, hogy tegnap csendes nap volt Kisteleken. A gyülekezetünkből a segédlelkészeink szolgáltak ott Szabó János, illetve Lupsa Tomi, Tamás. De szolgált még egyik presbiterünk is, Pauk János. Egy másik presbiterünk, a Birtok Lajos főzött együtt Ibolyával, és a helyiek is kivették alaposan részüket a dolgokból, úgyhogy az egyik gyülekezeti tagunknak a tanyáján kint bonyolódott ez a csendes nap, és remélem nézek itt a kint lévőkre, hogy bólintsatok, hogy jó volt. Jó volt és áldott alkalom volt. Én nem tudtam kimenni, mert már nagyon régen lefixáltuk, hogy ezen a napon lesz a 40 éves érettségi találkozón, úgyhogy Debrecenben voltam tegnap, de szívem szerint jobban szerettem volna Kisteleken lenni. Úgyhogy bár jó volt ez az érettségi találkozó is, hogy megemlékeztem arról, hogy én is már 40 éve érettségiztem. Nagyon fölemelő érzés volt, de jobb lett volna ott az ige körül meg a testvérek között lenni. Hát legközelebb majd talán sikerül így szervezni a dolgokat. De adjunk hálát ezért az alkalomért. Hirdetem a testvéreknek, hogy érkeztek adományok a két célra, amit említettem, hogy egy lelkész testvérünk ugye nehéz helyzetbe került. Az ő részére is, meg egy munkanélkül maradt testvérünk részére is érkeztek adományok. Azt kérem a testvérektől, hogyha adakoznak, ne az alapítványba küldjék, mert az alapítványba is kerültek ilyen küldemények, hanem a gyülekezeti számlára. És ott jelezzék meg, ha még utalnak erre, hogy erre a célra jön az adomány. A szociális alapba. Tehát ott ne az alapítványt, azt most hagyjuk, az másra van, a gyülekezetnek a számlájára utalják, aki még szeretne utalni valamennyit. Köszönjük szépen az eddigi adományokat is. Isten használja ezeket a pénzeket az ő megsegítésükre, mármint hogy az emberek megsegítésére, akikről szó van, meg az ő dicsőségére is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.